Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domonics András. Ha klímaváltozásról beszélünk, sokan a hőmérséklet emelkedésre vagy a tengerszint növekedésére gondolnak, pedig a klímaváltozás jelentősen befolyásolja a vízkörforgást is. A csapadék eloszlás szélsőségeiről, a magyarországi trendekről Fehér Anna Magda kérdezte Bozó László meteorológust, a Magyar Tudományos Akadémia földtudományi osztályának elnökét.
A globális kitekintésben a tapasztalatok alapján azt lehet mondani, és ez valamelyest a közeljövőre is egyfajta prognózist ad, hogy azok a területek, amelyek jelentősebben vízzel ellátottak jelenleg is, mármint csapadékvízzel, ott növekedni fog a csapadéknak a mennyisége, ahol jelenlegi szárazabb területeket találunk, ott viszont csökkent és várhatóan csökkenni is fog a csapadék mennyiség, tehát ez a szélsőségesség, a csapadék mennyiségnek a szélsőséges eloszlása növekedni fog, miközben a teljes csapadékmennyiség, tehát globális értelemben egy év alatt, tehát hosszabb időszak alatt mért számított csapadékmennyiség nem változik. Ez ugye sok területen kritikus helyzetet teremthet. Lesznek természetesen olyan országok, országrészek, amelyek a nyertesei ennek a folyamatnak, hiszen az esetlegesen magasabb csapadékösszeg, valamelyest magasabb átlaghőmérséklet például a mezőgazdasági terméshozamokban okozhat pozitív eredményeket. De sajnos számos olyan terület van, és azt hiszem többségében ezek a területek dominálnak. Például Dél-Európában, az Egyesült Államoknak bizonyos területein, Ausztráliában, ahol a szárazodás, illetve a melegedés együttesen egyrészt rontja a mezőgazdálkodásnak a feltételeit is, a vízellátottságnak a feltételeit is, és így összességében az emberi komfort, a humán komfortnak a feltételeit is kedvezőtlen irányban befolyásolja.
Magyarország, hogyha jól értem, éppen e között a két zóna között van, tehát említette Dél-Európában, Európát, amely inkább szárazodik, és gondolom Észak-Európában több csapadék várható akkorában megszokottaknál. Magyarország a két zóna között miképpen tekinthet majd a jövőbe, tehát a csapadék eloszlás milyen lesz Magyarországon?
Az elmúlt évtizedekben végzett mérések azt mutatják, hogy a csapadék összeg, tehát az országos csapadék összeg szignifikánsan nem változott, viszont Magyarországon is kimérhető, kimutatható volt, hogy ennek a szélsőségessége változott, nevezetesen szélsőségesebb irány mozdult el ez a csapadék időbeli és területi eloszlás, ami nagyon egyszerűen vagy röviden fogalmazva azt jelenti, hogy nagyjából ugyanaz a mennyiségű csapadék kevesebb csapadék esemény alkalmával hullik le, tehát a csapadék intenzitása, egy alkalommal lehulló csapadéknak a mennyisége megnövekszik. Ez olyan szempontból kedvezőtlen például, hogy a talajok általi csapadék hasznosítás az akkor a legkedvezőbb, legoptimálisabb, ha ez egyenletesen érkezik, nem olyan formában, hogy bizonyos időszakokban hosszabb száraz időszak, bizonyos időszakokban pedig intenzív csapadék hullás figyelhető meg. Ami egyébként itt a mérsékelt égővre, Európa mérsékelt égővére jellemző, különösen itt a Kárpát-medencében igaz ez nálunk, ahol amúgy is egyébként jelentős árvíz és belvízi veszély van bizonyos helyzetekben. Tehát, hogy akár egy adott éven belül is fel kell arra készülnünk, hogy mondjuk egy április, május, június hónap az jelentős csapadékkal, belvízzel, árvízzel társul, míg akár ugyanennek az évnek a július végi, augusztusi, szeptember időszakában már épp a másik véglet, tehát a vízhiány, a szárazodás, az aszályosodás lesz az a kritikus környezeti jelenség, amelyre fel kell készülnünk, és a lehetőség szerint valami fajta alkalmazkodási stratégiát ki kell hozzá dolgoznunk.
Az elmúlt évben, tavasszal, márciusban, áprilisban rendkívüli nagy aszály volt, és ebben az évben is viszonylag kevés a csapadék, a hó elmaradt a télen, tehát ez a koratavaszi időszak is akár megváltozhat, tehát szárazodhat az éven belül?
Talán egy-két évből, vagy egy-két év ilyen jellegű jelenségéből még nem kell feltétlenül rendszerű változásokra következtetni. Nyilvánvalóan egy hosszabb időtávon vizsgálva lehet majd azt elmondani, hogy esetleg ebben az évszakban, tehát a tavaszi évszakban is menetrendszerűen bekövetkezik, vagy nagy valószínűséggel bekövetkezik-e ilyen típusú változás, nevezetesen most ugye ez a szárazodás. Ezt kétségtelen, hogy az elmúlt két évben, tehát tavaly, illetve az idei évben is hasonlóan alakult, míg egyébként az éves csapadék összegben nem volt szignifikáns elmozdulás.
Az elsivatagosodás, ez is érintheti Magyarországot, tehát vannak olyan területek, ahol ilyen talaj, tehát ilyen sivatagos, homokos talaj dominál egyre inkább?
Így van, tehát például az országnak a középső részén a homokhátságon van egy tartós szárazodásnak nevezhető folyamat, amelyik alapvetően a szélsőséges csapadék eloszlással kapcsolatos. Természetesen más területeket is kiemelhetnénk, vagy mondhatnánk, akár Európában, akár más kontinenseken is, ahol ez a jelenség megfigyelhető. Maga a földrendszer, vagy az éghajlati rendszer egy meglehetősen komplex rendszer abban a tekintetben, hogy az egyes alrendszerek, tehát a légkör, a vízszféra, a jégtakaró, a növényzet, a bioszféra szoros és folytonos kölcsönhatásban van egymással, és például a talaj állapotnak a változása, ez ugye meghatározhatja a növényi állapotnak a változását, a párolgásnak a mennyiségét, intenzitását, ami már közvetlenül vagy közvetve magukra a légköri folyamatokra is kihat. Tehát mindenképpen komplexen kell ezeket a kérdéseket kezelni, nem szabad csak a légkör állapotára, a légkörben lezajló folyamatokra leszűkíteni.
Hanem a talaj állapotát is figyelni kell, hogyha jól értem. De ha már a légkörről volt szó, úgy tudom, hogy egy új fogalom is kialakult az elmúlt években, évtizedekben, ez a medikán. Mit is jelent ez pontosan, és hogyan hat ez a magyar csapadékeloszlásra?
A medikán ez egy olyan szó összetétel, amelyik a mediterrán, illetve a hurikán szavaknak az összetételéből adódott, és arra a jelenségre utal, hogy itt a hozzánk közeli térségben, tehát a mediterrán földközi tengeri térségben is időnként már adottak ahhoz a fizikai feltételek, hogy a erősségében, intenzitásában, térbeli kiterjedésében a hurikánnal nem is összevethető, de ahhoz mindenképpen egy hasonló jelenség legyen itt megfigyelhető. Egyrészt tudjuk, hogy ezek a hurikánok a mereg tenger felszínről nyerik a vízutánpótlásukat, illetve a termikus energiájukat, ettől létezhetnek, illetve ettől alakulhatnak olyan pusztító örvénylésé. A földközi tenger melegedésével ez a feltétel egyre inkább adott, és bár ennek a tengernek a kiterjedése azért jóval kisebb, mint egy mondjuk egy karibi térségnek, vagy más olyan területeknek, ahol mondjuk hurikánok vagy tájfunok képződhetnek, de mindenképpen a jelenség hasonló, és jelentős mennyiségű csapadékot is hozhatnak ezek a jelenségek, ezek a medikánok ide a kontinensnek a középső részeire, sőt olyan mértékű lehet, olyan méretűek lehetnek ezek a mediterrán örvények, mediterrán ciklonok, amelyek akár a európai kontinensnek a legnagyobb részét is lefedhetik jelentős csapadékokat okozva, és akár a Duna és a Tisza vízgyűjtőjén együttesen áradásokat képesek okozni, ami itt a Kárpát-medencében az egyik legkritikusabb árvízi veszélyhelyzetet okozza. Ez a jelenség, tehát a medikánnak a jelensége egyrészt már azon keresztül is, hogy megjelenhetett egy ilyen fogalom, egy olyan veszélyhelyzet, egy olyan fokozott kockázati tényező környezeti szempontból, amely jelenséggel már jelenleg is, de a későbbi évtizedekben mindenképpen jelentősen számolnunk kell. Maga az éghajlatváltozás az itt a európai térségben, de egyébként akár globálisan is elmondhatjuk ezt, nagyon nagy mértékben a víz körforgalom megváltozásán keresztül érezteti a hatását. Kétségtelen, hogy maga a globális átlag hőmérséklet is növekszik, és tapasztaljuk azt, hogy a hőhullámoknak a gyakorisága, tehát a magas hőmérsékletű helyzeteknek a gyakorisága, hossza, vagy akár az aszályos helyzeteknek az időbeli kiterjedtsége növekszik, de maga a vízkörforgalom változás, akár a többletvíz, akár a már említett aszályosodás vagy szárazodáson keresztül egy olyan jelenség, amelyik döntően meg fogja határozni a környezeti feltételeket szinte mindenütt a világon.
Szigma, a holnap világa.
A kutyák és a macskák fogékonyak a koronavírus fertőzésre, de nem adják tovább a vírust az embereknek. Mondta Ruzsvai Miklós, virológus, hozzátéve, a gazdasági haszonállatok nem fogékonyak, azonban a főemlősök és a nagymacskák is megfertőződhetnek. A szakember szerint a nyércek megbetegedése adhat okot aggodalomra, mert bizonyítottan vissza tudják fertőzni az embert. A virológus arról is beszélt, hogy az állatok oltására fejlesztett orosz vakcina ugyan hatékony lehet, de az alkalmazhatóságával kapcsolatban vannak még kérdések. Rozgonyi Ádám interjúja.
A házi állatok közül a kutya és a macska fogékony a vírusfertőzésre, de nem fertőznek embert. Tehát ők megfertőződnek a fertőzött gazdától, de arra még nem volt eset, hogy fertőzött testelésből tartott állattól, tehát kutyától vagy macskától ember fertőzött volna. A gazdasági haszonállatok nem fogékonyak. Sertés, szarvasmarha, baromfi, ló, többi gazdasági haszonállatfaj nem fogékony a koronavírusra. Az állatkertben tartott állatok közül a főemlősök, tehát gorillák, például fogékonyak, őket immunizálják is bizonyos esetekben az állatkertekben, illetve fogékonyak a nagymacskák, a tigris, az oroszlán, hópárdusz, stb. Ezek között több esetet regisztráltak már. Az egyetlen, ami aggodalomra ad okot, az a nyércekben történt fertőződés. Dániában, nyérc farmokon a nyércek fertőződtek a gondozóktól, a nyércekben mutálódott a koronavírus, és utána ez a nyérc mutáns visszafertőzte az embereket. Tehát magyarul eddig a nyérc az egyetlen olyan állatfaj, amelyik bizonyítottan vissza tudja fertőzni az embert ezzel a SARS-CoV-2 koronavírussal. Ez az oka annak, hogy Dániában és a világ még 11 országában, ahol nyérceket tartottak, és ahol a nyércek között ez a koronavírus fertőzés felütötte a fejét, ott a nyércállományokat kiirtották, összesen 17 millió nyércet öltek le világszerte, ezt az állatot még számos országban tartják a prémjéért haszonállatként. Ezeken a nyércfarmokon az elmúlt év nyarán 17 millió nyércet öltek le. Azért, hogy védjék az embereket, tehát hogy nehogy ez a nyércmutáns visszafertőzhesse az embereket.
De elképzelhető, mert újabb állatfajokat fertőz meg a vírus?
Sajnos nem elképzelhetetlen. Ne felejtsük el, hogy azt már tudjuk, hogy denevérről terjedt át az emberre, annak is a nagy a valószínűsége, hogy valamilyen közvetítő állatfajról. Nem kizárható, igen, hogy sajnos más állatfajok is esetleg fertőződhetnek, és adott esetben olyan is lehet köztük, amelyik az embernek visszaadja majd a fertőzést.
Mennyire lehet hatékony az Oroszországban specifikusan állatok oltására fejlesztett vakcina?
Minden további nélkül hatékony lehet, de hogy bevetik-e, ez egy másik kérdés. Ne felejtsük el, hogy számos olyan állatbetegség van, számos olyan zoonotikus fertőzés, vagyis ember és állat közötti közös kórokozó van, amelyik ellen állatokban tilos védekezni, éppen azért, hogy a fertőzött állatokat azonnal azonosítani tudjuk, és az elpusztításuk révén az embereket védjük. Tilos immunizálni például a TBC ellen a szarvasmarhákat, mert a szarvasmarhákat minden évben minden szarvasmarhát kötelező tesztelni, hogy ő az elmúlt év során fertőződött-e a TBC baktériumával, és ha igen, akkor leülik, mert potenciálisan veszélyt jelent az emberre. Ugyanígy a madárinfluenza ellen tilos immunizálni a baromfi állományokat, és évente akár több millió állat leülésével védekezünk, ha valahol felüti a fertőzés a fejét. Ilyenkor az állatokat leüljük, hogy nehogy az emberre átterjedjen a fertőzés. De azért nem engedjük immunizálni őket, mert így fogékonyak maradnak a fertőzésre, és azonnal jelét adják, ha megjelenik ez a fokozottan kórokozó, nagy veszélyeztető képességű vírus, ők elkezdenek pusztulni, megbetegszenek, és ebben az esetben az emberek védelme érdekében lépni tudunk, le tudjuk őket ölni.
Sigma, a holnap világa.
Kína a héten hivatalosan is megnyitja a külföldi kutatók előtt rádiótávcsövét. A csillagászok egy online felületen nyújthatják be kérésüket mérések végzésére. A világ legnagyobb rádiótávcsövéről Fehér Anna Magda kérdezte Frey Sándor asztrofizikust, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózathoz tartozó Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársát.
A világűrből az égitestekről érkező nagyon halvány rádiósugárzásnak a detektálására épülnek. Minél nagyobbat építünk belőlük, egyrészt annál jobb lesz a felbontásuk, másrészt annál több sugárzást tud összegyűjteni, tehát annál érzékenyebb lesz. Ezért is építenek egyre nagyobb és nagyobb rádiótávcsöveket. Viszont olyan rádiótávcsövet, amelyet mozgatni lehet, tehát forgatni lehet, bármilyen irányba lehet állítani, azokból nem lehet akár mekkorát megépíteni, ennek körülbelül 100 méter a határa. Onnantól kezdve már nagyon súlyos lesz, nagyon nehéz a struktúráját megcsinálni, illetve borzasztó drágává válik. Ezért azt a módszert találták ki az egy tányéros antennákhoz, hogy olyan tányérokat építenek, amelyek nem mozgathatók, hanem egy völgyben, ez esetben egy karsztmérdésben van beleépítve a reflektáló, a tükröző felület, és a fókuszban az érzékelők, a vevőberendezések azok pedig föl vannak függesztve a tányér fölé az antenna fókuszpontjába. Ezek közül az antennák közül a legnagyobb jelenleg Kínában található, Kína déli részén egy ilyen karsztmérdésben, melynek az átmérője az 500 méter.
Említi, hogy nem mozgatható ez a tányér, de úgy tudom, ennek az új kínai rádióteleszkópnak a kialakításában azért némi mobilitást terveztek a mérnökök.
Ennek a tányérnek a tükröző felülete az 4500 kisebb fém hálós panelből készült. Ezeknek az az érdekessége, hogy ekkora méretben a világon először csinálták meg, hogy ezek a panelek ezekkel elmozdíthatók, tehát valós időben tudnak egy paraboloid gyűjtőfelületet kialakítani, attól függően, hogy merre néz, úgymond ez a rádiótávcső. Tehát magát a távcsövet ugyan nem lehet mozgatni, de a tükröző felületének a paneljeit lehet úgy alakítani, hogy egy kicsit a zenittől, tehát az égbolt tetejétől jobbra-balra eltérő irányokban tudjanak vele megfigyeléseket végezni. Tehát ez egy számítógéppel vezérelt, a kívánt látóirányhoz igazított felületű antenna. Tehát nem egy tömör felület, nem egy beton, hanem egy tartó szerkezetre. Tulajdonképpen kibélelték ezt a völgyet ezekkel a tükröző felületet biztosító panelekkel.
A kínai rádióteleszkóp hiánypótló is, hiszen Puerto Ricóban épp a tavalyi év végén, decemberében sérült meg végérvényesen egy hasonló völgybe épült rádiótávcső.
Tavaly sokat szerepelt a hírekben, Arecibóban, Puerto Ricóban, 60-as években épült 305 méteres átmérő rádiótávcső, az megsérült, tönkrement, mivel a fókuszkabint tartó kábelek elszakadtak, és az egész beleszakadt a reflektáló felületbe, tehát megsérült, tönkrement az antenna.
Kiesett ez a már 50-60 éve használt hatalmas rádióteleszkóp, tehát most ez a kínai új építésű teleszkóp segítheti a tudományos közösséget, a Kínai Tudományos Akadémia pályázatot is hirdet, lehet jelentkezni kutatási programidőkre, hogyha jól tudom.
Igen, hát ez a rádiótávcső viszonylag új, ez a kínai, de azért nem teljesen új. Az építés az 2011-ben kezdődött, és 2016-ban fejezték be, akkor csinálták vele az első rádiócsillagászati méréseket, és tavaly 2020. januárjában deklarálták teljesen működőképesnek. Tehát ebből a szempontból viszonylag új, mondjuk egy bő egy éve teljes kapacitással működik. Most ami a pályázatot illeti, a világ rádiótávcsövének a nagy része az olyan tudománypolitikát folytat, hogy nyitott minden kutatási program számára, tehát bárki pályázhat, hogyha jó ötlete van, hogy mit kéne megfigyelni, akkor pályázhat az időnek egy részére, vagy az egészére, és akkor egy bizottság eldönti, hogy ez tudományos szempontból ígéretes-e vagy nem. Ha igen, akkor ők ezt megcsinálják. Most a kínai antennánál ez eddig nem volt, de miután az arecibói távcső tönkrement, ami ugye nyitott égbolt politikát folytatott, és a kínai távcső pedig elkezdte a rendszeres működését, ezért a kínai illetékesek is megnyitották ezt a megfigyelési pályázati lehetőséget mindenki számára.
Tud róla, hogy esetleg magyar csillagászok is pályáznak erre, és milyen felfedezések vagy kutatási kör tartozik egy-egy ilyen rádióteleszkóphoz, tehát mi mindent lehet ezzel vizsgálni a világegyetemben?
Nagyon sokféle égitest sugároz rádióban. A kínai antennának a profiljába elsősorban a pulzárok tartoznak. A pulzárok olyan neutroncsillagok, amelyek nagyon kisméretűek, de borzasztó nagy tömegűek. Képzeljünk el egy körülbelül másfél-két naptömegnyi tömeget egy Budapest méretű golyóba összesűrűsödve. És ezek a pulzárok gyorsan forognak, és ezeknek van egy rádiósugárzó nyalárjuk, amely időközönként, periódusonként, ha a Föld irányába mutat, akkor ezek rádiófelvillanásokat produkálnak. Itt a periódusok a másodperc, vagy annak a tölt része értendő, tehát nagyon gyorsan forgó, kompakt csillagok. Már kétszer kaptak pulzárokért Nobel-díjat az elmúlt évtized kutatók, úgyhogy ez egy nagyon érdekes kutatási téma. De például távoli aktív galaxis magok, amelyeknek a közepében nagy tömegű fekete lyukak találhatók, és a környezetükből rádiósugárzás érkezik. Meg még rengetegféle égitest van, ami rádió tartományban sugároz. Most magyar csillagászról még nem tudok, aki erre pályázott volna, de például Arecibóban nekünk is voltak magunknak is méréseink, úgyhogy a következő időszakban előfordulhat, hogy lesznek olyan kutatási témák, amihez ezt a rádiótávcsövet kell használni, és akkor pályázunk rá.
Említi, hogy dombok hegyek közé épült a rádióteleszkóp Dél-Kínában, de esetleg a földi rádióadások, sugárzások nem zavarják a világűr vizsgálatát, tehát ezt is ki kell küszöbölni egy-egy ilyen műszer megépítésekor?
Rengetegféle dologra használunk rádióhullámokat a földön, beleértve a mobiltelefonoktól kezdve a mikrohullámos sütőkön át, a navigációs berendezésekig egy csomó mindent, és igen, az égi rádiók források nagyon halványak, tehát azoknak a megfigyelését nagyon zavarják az ajforrások. Ezért vannak védett frekvenciasávok, amelyeket csak a rádiócsillagászat használhat. Ez az egyik védekezés ez ellen. A másik pedig az, hogy igyekeznek a környezetben ezeket a zavaró forrásokat megszüntetni. Például a kínai 500 méteres rádiótávcsőnek az 5 kilométeres körzetéből az ott lakó embereket, mintegy 10 000 embert a környékbeli falvakból kitelepítették. Tehát megszűnt ott az élet, hogy úgy mondjam. Nem tévéznek, rádióznak, mobiltelefonoznak a környéken. Tehát igyekeznek minimalizálni azt a hatást, amit a környezetből érkező rádiózajok esetleg jelentenének.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.